Epek.
FM 97.
Másképp. Az Eper 97 élő műsora. Hosszan sorolhatnánk azokat a drámai vagy szépelgő kifejezéseket, amelyekkel a hátrányos helyzetűeket illetjük, kerekesszékeseket, hallás- és látássérülteket. A hátrány szóból logikusan következne, hogy a műsor készítői a népnyelv szerinti egészséges fiatalok előnyben vannak hozzájuk képest. Túl egyszerű volna azonban így a képlet. Ezért fél órában kísérletezünk, más és nyitottabb szemmel figyeljük a tömegközlekedési eszközöket és a mindennapokat, ellátogatunk egy valójában láthatatlan kiállításra, bukdácsolunk, tapogatózunk az élet telepasztalán. Míg ők nem. Ezért nem egyértelmű ez a képlet. Október 2-án mutatták be a Millenáris Parkban Vince Zoltán Kerékbe törve című filmjét, amelynek apropójából az egyik főszereplővel, Kanyol Zsolttal beszélgetett Bátki Anna.
Milyen érzés volt visszanézni magad a filmben?
Kicsit fura, tehát féltem egy picit, hogy hogy jön vissza ez az egész, amit mondani akarok meg, ahogy élek. De én azt hiszem, hogy nagyon jól.
Tehát akkor hű volt ez a kép?
Maximálisan tükrözte a mindennapi életünket.
Mikor készült ez a film?
1 éve.
És azóta változott valami?
Az én életemet tekintve igen, tehát a sportba maximálisan belevetettem magam, aztán versenyt versenyre nyertem, külföldi versenyre is sikerült kijutnom, aztán most a világranglista 5. helyén állok gerelydobásban.
Gratulálok! Milyen nemzetközi versenyek voltak? Ahogy jön ez az 5. hely a ranglistán?
Olomüczben volt augusztusban egy 3 napos atlétikai bajnokság fogyatékkal élőknek, ott voltam kint én is, gerejt, diszkoszt és súlyt löktem, 4. helyezett lettem gerejben, 5. lettem súlylökésben, 6. diszkoszban. Ez a 4. hely 21 méter 6 centi volt, amivel a világranglista 5. helyén állok jelen pillanatban.
Mi motivál a sportolásban?
A maximumot szeretném kihozni magamból, meg ebből a helyzetből, hogy megmutassam az országnak, vagy minden ismerősömnek, meg barátomnak, hogy nem tűnt el az életem, hanem változott. Viszont megpróbálom úgy csinálni, hogy jó irányba változzon is. Úgy érzem, a sportban most nagyon megtaláltam, hogy valamit megmutassak.
Mennyit edzel egy nap?
Napi 5 órát tornászom, edzem, dobálgatok, készülök az olimpiára. Pekingbe jövő szeptemberben lesz, aztán bízom benne, hogy addigra összeszedek annyi pontot és eredményt, hogy sikerül nekem is kijutnom.
Hány verseny kell még, vagy hogy jön össze az olimpiai kvóta?
Még egy nemzetközi versenyen kellene kvalifikációs pontokat szereznem, vagy eredményt elérnem. Ez jövő március közepén lesz egy kontinens bajnokság Afrikába, Marokkóba. Onnan már szeretnék éremmel hazatérni.
És hogy jutsz ki? Van, aki finanszírozza neked ezeket a versenyeket?
Hát eddig csak az egyesületem volt, és néhány magánszemély, megyén belül barátok, ismerősök. Mivel nem volt nemzetközi eredményem, ezért nem tudnak olyan szintű pénzzel támogatni. Mivel most már van nemzetközi eredményem, így bízok benne, hogy egyre több nemzetközi versenyre tudok majd kijutni.
Mert hát gondolom Pekingbe is azért kijutni, az nem egy kis összeg.
Így van, tehát oda kell még egy verseny, aztán a pénz az már nem rajta múlik, én az eredményt hozom.
A lehető legjobbakat kívánok akkor az olimpiai felkészüléshez, és köszönöm szépen.
Én köszönöm.
Hamarosan vendégünk lesz Balázs Krisztina, az ELTE 4. éves néderlandisztika szakos hallgatója, aki a német szakot már elvégezte, most doktorizik. Egy kis érdekesség Krisztináról, néderlandisztika szakra állítólag azért jött, mert hallott egyszer egy holland férfit zenélni, és nagyon sajnálta, hogy nem beszélgethetett vele. A zene után pedig Veres Évával, a Vakok Országos Nevelőintézetének rehabilitációs tanárával készült interjút hallhatjátok, amelyet Horti Vivien készített.
She made my coffee in my favorite cup. That's why I know, yes, I know. Hallelujah, I just love her so. When I'm in trouble and I have no friend, I know she'll go with me until the end. Everybody asks me how I know. I smile at them and say she told me so. That's why I know, oh, I know. Hallelujah, I just love her so.
Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from one to four, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me, Daddy, everything's all right. So I know, yes, I know, hallelujah, I deserve it so. Call her on the telephone and tell her that I'm all alone. By the time I count from one to four, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me that everything's all right. That's why I know, yes, I know. Hallelujah, I just love her so. Oh, hallelujah. Don't you know I just love her so. She's my little woman, way across town. Babe, I'm a little fool for you, little girl.
Ezt nevezhetjük képzésnek, amíg ők megtanulják az útvonalat.
Hát tájékozódás és közlekedés tanításnak hívjuk itt az iskolába. Gyerekeknél és felnőtteknél különbözőképpen megy. Gyerekeknél, akik vele születettem vakok, nekik először így a saját testen való tájékozódást kell megtanulni, és aztán, hogy ezt a testet hogy tudják elhelyezni magába a térbe, és aztán pedig azt, hogy egyik helyről hogy tudnak eljutni a másikra. Nekik itt iskolarendszerben van, be van építve, mint tantár. A felnőtteknél viszont most van változásban ez a dolog. Eddig úgy volt az állami intézetben, hogy 3 hónapos tanfolyamok voltak, amikor megtanulhatták, hogy végül is ez a megváltozott életmódhoz hogyan tudnak hozzászokni, milyen eszközöket, módszereket használhatnak fel hozzá.
Tehát 3 hónap alatt ezt így meg lehet tanulni?
Azt nem mondanám, hogy 3 hónap alatt meg lehet tanulni. Ez is személyiségtől függ, személyiségtől és képességektől függ. A felnőtteknél attól is, hogy ki hogy dolgozta fel azt, hogy ő elveszítette a látását, mert tulajdonképpen ez egy gyász folyamat, amikor elveszít valamit, és hogyha ennek még a legelején van, akkor nagyon nehéz őt tanítani.
Ahogy így megyek az ilyen közlekedési eszközökön, sokszor azt veszem észre, hogy mondjuk a villamoson nem mondják be, hogy éppen melyik megállónál van. Tehát tegyük föl, jó, bemondják, és ezen kívül esetleg milyen segítő eszközök vannak, amik még segíthetik a vakokat?
Ja, a látássérültek saját módszereket is kifejlesztenek, úgymond. Tehát, hogy például azt lehet tudni, hogy a villamos általában, a legtöbb villamos, hát kivétel most, ahol ugye megint jelezni kell, a legtöbb megállóba megáll és felveszi az utasokat, tehát lehet számolni az utakat. A busznál, de a villamosnál is lehet mondjuk azt figyelni, hogy mondjuk az ő megállója előtt kanyarodik egyet nagyot jobbra, vagy éppen felüljáron megy át, és utána kell leszállni. Tehát, hogy ilyen módszereket is szoktak felhasználni, illetve hát ott van a segítségkérés, amikor vagy az utastársakat, vagy a buszvezetőt kérik meg, hogy így szóljon, vagy hogy most melyik megállónál vagyunk tulajdonképpen.
Kik azok, akik kutyust kaphatnak, mint kísérőt?
A kutyát igényelni kell, meg van határozva, ki kell tölteni egy papírt, kritériumok vannak, és ezek alapján neki így pontot kap. És ezeket a pontokat összeszámolják, és akkor, hogyha megvan, akkor így a kritériumok alapján ugye azt kapja meg, akinek lehet. Figyelembe szokták venni legfőképpen az életkort. Figyelembe szokták azt venni, hogy rendelkezik-e saját lakással, mennyire felelősségteljes maga a gazda is, hogy a látássérültnek van-e egyéb más problémája is, például cukorbetegség, vagy bármi ilyesmi, ami esetleg nehezíti a kutya ápolását, illetve maga az, hogy ő maga hogy foglalkozik a kutyával, tehát csak eszköznek használja, hogy este megfuttatja, fésüli, rendesen eteti, tehát hogy ezt is így mind figyelembe veszik.
Milyen az arány felnőttek és gyerekek között, akik eljönnek az intézetbe?
Hát van a vakok elemi rehabilitációs csoportja, ami államilag támogatott, és vannak alapítványok is, akik már foglalkoznak rehabilitációval, és hát ők is hirdetik magukat, illetve hát a látássérültnek kell magának jelentkezni, illetve most már a szemészetekre is bejárnak, tehát már ott próbálják az emberek figyelmét felhívni erre, hogy van segítség, és lehet menni. Hát most már egyre többen, én úgy érzem.
Ismét itt vagyunk a stúdióban, és köszöntöm szeretettel Balázs Krisztinát, Krisztit. Én nem titkolom, hogy egy kicsit zavarban voltam, amikor készültem erre a beszélgetésre. Te mennyire érzed azt, hogy amikor leül veled beszélgetni egy beszélgetőpartner, akkor ő érzi feszélyezve magát, azért, amiatt, ami neked gyakorlatilag természetes, hogy nem tud felnőttként viselkedni, nem tudjuk kezelni ezt a helyzetet mi, akik látunk.
Valamikor már észrevettem, mondjuk a gimnáziumban az osztálytársaim eleinte nem merték megkérdezni, hogy fú, láttad azt a filmet, hanem kicsit zavartan, hogy hallgattad, vagy hallottad, és akkor én is zavarba jöttem, hogy most mit is mondjak, mert hát én is azt szoktam mondani persze, hogy látok egy filmet, vagy megnézek egy filmet, vagy a gimis fizika tanárom, amilyen teljesen természetes, hogy azt mondja, hogy ezt a vak is látja. És szegény utána annyira zavarba jött, hogy én meg attól jöttem zavarba, hogy nem is tudtam, hogy mondjam meg, hogy dehogy is bántod meg engem, mert ezek annyira természetes hétköznapi dolgok. És valakivel meg aztán rögtön megy a beszélgetés. Szóval ezt gondolom olyasmi, mint amennyire én zavarba jövök, hogyha nem tudom, hogyha egy külföldivel találkozom, vagy valakivel, aki egészen más kultúrából jött.
És pont a más kultúrához kapcsolódnék. Hallottam ezt a történetet, hogy egyszer egy holland férfit hallottál zenén, és ezért tanultál meg, vagy ezért akartál megtanulni hollandul. És mit jelent neked a hang?
Igen, ez érdekes. A mesterségek ünnepén pár évvel ezelőtt hollandok voltak a vendégek, és nagyon barátkozósak voltak, hogy megmutatták a kis klumpákat, meg verglisztek, és így jött az ötlet, hogy hát meg kéne tanulni hollandul, hogy beszélgessek velük. A hang... Nem is tudom, hogy gondolkoztam ezen külön. Tehát azon azt hiszem soha nem gondolkoztam, hogy vagy nem is tudom, hogy azért, mert nem látok többet jelentene, hanem teljesen természetesen. Tehát hogyha egy olyan zenét hallottam, ami tetszett, akkor igen, ott rögtön a hangra figyeltem. Vagy hogyha valakivel találkozom, akkor persze kapásból a hangjáról ismerem meg. De azt hiszem, soha nem így tettem fel magamnak a kérdést, hogy nem látok, és ezért fontosabb, pedig végülis milyen egyértelmű lenne, hanem mindig éppen az adott helyzettel kapcsolatban.
És mi fontosabb például, a tapintás vagy a hallás számodra?
Fú, jó kérdés. Nem is tudom, talán a kettő együtt, vagy mindig másképpen. Tehát mondjuk a hallás persze akkor is, hogyha az utcán kövekedem, és éppen figyelek, hogy merre menjek. A tapintás akkor, hogyha, ez is érdekes, hogy kérdezték már sokan, hogy a színekre hogy gondolok. Tehát hogyha a színekre gondolok, akkor nagyon sokszor inkább anyagra, vagy egy élményre gondolok, és akkor úgy kapcsolódik össze az egész egy színni.
De mondjuk a fenti történet alapján én azt gondolnám, hogy te egy olyan lány vagy, aki mindenen keresztül küzd az álmainak a megvalósításáért. Mennyiben járok közel az igazsághoz, vagy mennyiben akadályoz téged az, hogy nem látsz ahhoz, vagy abban, hogy elérd az álmaidat, céljaidat?
Fú, nem is tudom. Az biztos, hogyha valamit nagyon szeretik, akkor persze küzdök érte, de gondolom ugyanúgy, mint mások. Tehát nem szeretném, hogyha bárki is azt hinni, hogy azért, mert nem látok bármivel, sokkal, nem is tudom, sokkal elszántabb vagy lelkesebb lennék. Szóval szerintem bárki, hogyha van egy nagy álma, akkor igen, akkor mindent megtesz, hogy elérje.
Mondtad, hogy jársz moziba, és jársz moziba színházba, és hogy mi fogalmazódik meg benned például, amikor egy filmet, hát nem is tudom, akkor én is azt mondom, hogy nézel, vagy egy előadást nézel színházban.
Igen, valahogy az egész történet, tehát az is mindig más, lehet, hogy egy-egy szereplőre figyelek, lehet, hogy a történetre, de például az engem zavarna, hallottam, hogy gondolkoznak olyan filmeken, hogy pont a nem látóknak bemondják, hogy most, mit tudom én, valaki elmegy valahova, vagy valaki éppen, nem tudom, meggyújtja a cigarettát, szóval ez engem inkább zavarna, hogyha közben beszélnek, mert valahogy amiközben hallom, hogy például a színházban párbeszédek vannak, vagy a filmet, szóval rögtön látom is magam előtt. Jó, persze ez mindig lehet kérdés, hogy éppen azt látom-e magam előtt, ami van, tehát hogy milyen valóságot látok, de valahogy úgy vagyok ezzel, hogy talán senki nem pont azt a valóságot látja, ami teljesen objektív valóság lenne. Tehát, hogy mindenki valóságlátása kicsit úgy is más.
És milyen zenét szeretsz hallgatni?
Főleg megzenésített verseket, de nagyon sokszor a hangulatomtól függ, úgyhogy sokszor éppen hallgatok valamit, és azt se tudom, hogy az mi, csak éppen megtetszik is azért.
Ha már a költészetnél, a líránál tartunk, akkor én annyit szeretnék még tudni, hogyha olyan ember, aki nem lát, párt választ, akkor ezt mi alapján teszi? Mi alapján fogalmazódik meg benned valaki másról egyfajta kép? Tehát nem is mondjuk a párkapcsolat itt a lényeges, hanem egyáltalán, hogyha valamilyen interakcióba kerülsz egy másik emberrel.
Az biztos, hogy a beszélgetések nagyon fontosak, tehát hogy Igen, mondjuk ebből a szempontból tényleg fontos az, hogy nem az lesz az első benyomás, hogy fú, éppen hogy nézett ki, és milyen ruha volt rajta, hanem hogy miről is beszélgetett velem, és hogy tudtunk egy jót beszélgetni a barátnőimmel, csak úgy hívjuk ezt, hogy egy jót cserfelni.
Most meghallgatjuk Kajári Bettina BKV körképét, amelyben egy mozgáskorlátozott szempontjából vizsgálta a járműveket, és például azt, hogy egy megállóból hogyan lehet átjutni egy egészen egyszerű dolgot, az út túloldalára, és a 4-es-6-os villamosvonalán kezdte meg az útját. Tehát akkor ezt hallgassuk most meg.
Sziasztok! Kajári Bettina vagyok, és BKV körképpel jelentkezem Budapest főbb tömegközlekedési útvonalairól, és igyekszem egy mozgáskorlátozott szempontjából vizsgálni a járműveket, és azt, hogy a megállókból hogyan lehet átjutni az út túloldalára. A 4-es-6-os villamosvonalán kezdem meg az utamat. A körúton közlekedő kombinó villamosok és megállók teljesen akadálymentesítettek, egész nap és minden járat. A villamoson egy kerekesszékes piktogrammal ellátott jelzőgomb is található, amit ha megnyomunk, akkor az automata bemondja, hogy mozgáskorlátozott vesz igénybe a járatot, a járdaszigeten pedig rajz jelzi, hogy hol van az az ajtó, ahol a villamosra felszállva megtalálhatjuk a kerekesszékeseknek kialakított helyet. Néhány megállónál azért van gond, éppen leszálltam a Margit-szigeti megállónál, és bár a villamoson való utazásnak akadálya nincs, mit tegyen egy kerekesszékes, ha beszeretne jutni a szigetre? Mert hogy az aluljáron kell áthaladni, hogy átjussunk a túloldalra, úgyhogy ez egy kerekesszékes számára lehetetlen. Minden esetre tovább megyek. A felszíni közlekedés a főbb útvonalakon tűrhetően megvan oldva alacsony padlós buszjáratokkal vagy trollijáratokkal, ha nem is egész nap, óránként két alkalommal legalább közlekedik egy akadálymentesített járat. Az alacsony padlós járművekkel annyi a gond, hogy a sofőrnek le kell szállnia és le kell nyitni egy rámpát, amin a kerekesszékes adott esetben le is fel tud hajtani, azonban ezek a műveletek jó pár percet vesznek igénybe, ami persze fokozza az utasok türelmetlenségét, főleg a zsúfoltabb járatokon. Az akadálymentesített járatok időpontjáról egyébként bárki értesülhet a BKV honlapjáról, valamint a megállókban kifüggesztett menetrendekről, mert egy kis tolókocsi jelet látunk azon időpontok mellett, amikor akadálymentesített járat jön. Ezen kívül a BKV honlapján leltem rá a BKV taxi rendszerű szolgáltatására, ami annyit jelent, hogy ha a mozgáskorlátozott bejelenti igényét az Országos Szövetségnél, egy erre a célra kialakított kis busz házhoz megy érte és viszi, ahová kéri, két BKV jeggyel lehet igénybe venni ezeket a szolgáltatásokat.
Az oktogon következik. Átszállhatnak a föld alattira.
Oktogon. Át is szállok akkor most a föld alattira, és megnézem ott, mi a helyzet. Konkrétan a megállóba nem tud lejutni egy kerekesszékes, viszont a Deák Ferenc téren mindez lehetséges. A Deák Ferenc téren egy lépcsőre szerett masina áll a kerekes székesek rendelkezésére, amihez a széküket rögzítve lejuthatnak a megállóba. Akkor van csak gond, ha az oktogonon vagy bármelyik más megállóban le akarnak szállni, mert sajnos nem tudnak feljutni a felszínre, csak a végállomáson a Mexikói úton. Ha már a metrókról esett szó, a 2-es és a 3-as metrót nem tudják igénybe venni a mozgáskorlátozottak, mert nincs megoldva az aluljáró és a metró szintjére való lejutásuk. A 2-es metrónál a látásukban korlátozottak közlekedését annyiban tették egy kicsit könnyebbé, hogy a peronok padlójába vakvezető sávokat véstek, valamint tesztelés alatt van egy műholdas helymeghatározó rendszer, amely a látássérültek számára egy távkapcsoló segítségével nyújtana útbaigazítást. A BKV és a fejlesztők elképzelése szerint az egyesületek juttatnák el ezeket a távkapcsolókat a látássérültekhez, akik leszállva egy járműről, a gombot megnyomva kapnának segítséget útjuk folytatásához. Egyébként 1998-ban hoztak egy törvényt a közlekedés akadálymentesítésére az esélyegyenlőségi törvény keretében, ami szerint a közlekedési rendszernek, minden járműnek és tájékoztatási eszköznek alkalmasnak kell lennie fogyatékos személy általi biztonságos használatra. Mindennek 2010-ig kell teljesülnie.
Kérem vigyázzanak az ajtók lefújva.
Ajtók bezárultak, mi pedig visszatértünk. A stúdióban még itt, mindig itt van velem Balázs Krisztina. Hát Kriszti, talán a legfelháborítóbb ebben az anyagban az a rész volt, amikor elmondta Betty, hogy a föld alattin csak a végállomásnál tudnak lefölszállni az utasok, a mozgássérült utasok. Te milyennek találod ezt a helyzetet látássérült szempontból?
Igen, az első nekem is feltűnt meg egyáltalán, tehát nekem is feltűnt ez, hogy a mozgássérültek milyen nehezen tudnak, vagy egyáltalán nem tudnak eljutni valahova, meg az útvonalakon, ahol én is jövök, sokszor elgondolkozom, hogy na, itt egy mozgássérült, hogy jönne föl. Nekem végül is az ismerős utakon már úgy egészen megszoktam a helyzetet, ha meg teljesen ismeretlen helyre megyek, akkor úgy is meg kell kérni valakit. És hát valamikor azt érzem, hogy mindenféle apróságra kell figyelnem, tehát hogy mondjuk kint van-e az út közepén egy kuka, vagy hogy megvan-e még a szokásos oszlopom, aminél mondjuk el szoktam kanyarodni, vagy a metrónál, hogy mondjuk azt kell figyelnem, hogy éppen melyik irányból jön, de tényleg nagyon sokszor segítenek.
És hányadik út alkalmával rögzülnek be ezek a dolgok? Tehát ha mondjuk egy új ismeretlen helyre mész, akkor hányszor kell elkísérni a téged valakinek ahhoz, hogy utána el tudjál menni egyedül is?
Ez változó, tehát hogyha mondjuk eléggé könnyű, meg jól megfigyelhető támpontok vannak, tehát mondjuk ilyesmi, hogy egyszerűen egy kerítés végén balra kanyarodom, vagy át kell menni, akkor ezeket egész könnyen meg lehet jegyezni. Mondjuk ott nehezebb, amikor egyenesen kell menni, úgyhogy semmilyen támpont nincs, vagy hogyha nagyon sok ilyen megjegyezni való van, hogy mikor jobbra, mikor balra.
És például az egyetem az milyen akadálymentesítés szempontjából?
Hát a holland szak mondjuk tavaszi szünet után költözött át az új épületbe, de még most is meg kell szoknom, hogy egyáltalán hol vannak a termek, vagy még most is nagyon keresgélnem kell. De ez mind olyan, hogyha mondjuk egyszer-kétszer elmennék úgy, hogy tényleg azt figyelem, hogy na, mikor kanyarodjak jobbra-balra, akkor meg lehetne szokni. Ez is ebből a szempontból érdekes, hogy lehet, hogy elkényelmesedem, hogyha nagyon sokat segítenek, hogyha valakivel együtt megyek, akár itt az egyetemen, az épületen belül, akkor persze úgy sem nézem, hogy most éppen hány lépés menjek, vagy mikor kanyarodjak, hanem olyan teljesen természetes, hogy nálad úgy is egy helyre megyünk, mert együtt van óránk, és ezért nem is jegyzem meg annyira.
Aha, de ilyen vezetősávok, vagy tájékozódási pontok, azok vannak az egyetemen, vagy akár ez nálunk a városban, ez megszokott, vagy tapasztalsz ilyet, hogy ilyen van valahol?
Az egyetemen csak azt tűnt fel, hogy vannak ezek a rámpák, amik mégis hát valamennyire kiváltják a lépcsőket, tehát kerekesszékkel, ezeken szerintem egész jól el lehet menni. Olyan, ami nekem segítene, nem tűnt fel, vagy nem így nézem, hogy mondjuk van-e vezetősebb, nem is tudom, hogy tényleg tudnám-e ezeket használni, hanem tényleg ezeket, hogy mondjuk folyosó vége, vagy hányadik ajtó, vagy mikor jön a lépcső, ilyesmit figyelek. És a városban is inkább azt, hogy hol van kerítés, oszlop, szemetes kuka, országút, ilyesmit.
Előfordul egyébként, hogy rossz indulattal találkozol, vagy aki nem segítőkész egyáltalán, sőt, inkább ellened van, vagy inkább visszautasítja azt, hogy segítsen neked?
Kifejezetten rossz indulat van, nem. Tehát, hogyha valaki nem akar segíteni, akkor mondjuk egyáltalán oda sem jön, tehát, hogy persze, hogy tovább siet. Ha valaki kicsit mérgesebb, akkor mondjuk nem azért, mert nem látok, hanem a hatalmas hátizsákon miatt. Szóval ez a szokásos, hogy na, az iskolásoktól nem lehet elférni, és valamikor, amikor úgy közben észreveszik, hogy nem látok, akkor még elnézést is kérnek ettől, mert megint csak én jövök zavarba, hogy hát végül sem miatt nem.
Egy dolog lepett meg, hogy nem a szüleiddel laksz. Ezt miért tettad föl, ezt a nyilván kényelmes helyzetet? Nekem még nem sikerült, azért mondom.
De még mindig a szüleimmel lakom, csak nagyon sokat gondolkoztam rajta, hogy szerettem volna elköltözni, meg amikor kint tanultam egy fél évet Németországban, úgy éreztem, hogy az is egy ilyen lehetőség, hogy na kicsit meglássák a szüleim, hogy hát azért el tudok egyedül is lenni.
Na most meghallgatunk egy anyagot, egy láthatatlan kiállításon, amit Bartik Bálint készített, ott bukdácsolt a helyszínen. Ez egy különleges utazás, amivel a szervezők szeretnék megmutatni, hogy milyen az élete egy vakembernek, és állítólag megérthetjük, hogy milyen érzés. Az egyik legtöbb információ adó érzékszervünk a látásunk, illetve a szemünk nélkül élni. Most hallgassuk meg ezt a riportot.
Tényleg nem látni már semmit, teljesen sötét van. Kaptam egy fehér botot. Most a lábam alatt ilyen sódásszerűséget érzek. Szilárd pedig a vezetőm valahol a kezemben van, de igazából nem tudom, hogy hol. És kérdezem, hogy mennem kell valamelyik irányba?
Na, mondom, hogy mit csinál.
Kuruc Tibortól származik a mi kiállításunknak az ötlete. Hétköznap főleg iskolás csoportok érkeznek. Az emberek délután, munka után, hétvégére a családok, gyerekek is. A legtöbben nagyon pozitív reakcióval jönnek ki, és mennek is be. Egyébként kiírtuk mi, hogy ilyen nem várt pszichikai hatások érhetik ugye az embert. Több látogatóval találkoztam, aki ilyen bezártság, fóbiával, erős félelemmel kihangsúlyozom rendelkezik. És voltak olyanok, akik az első helyszínnél megtorpantak. Inkább a félelem érzet az, ami jelentkezik erősebben. Ilyenkor 2 perc alatt kihozzuk őket.
Őszintén megmondom, hogy nagyon félelmetes az egész.
Maga a sötétség.
Maga a sötétség, igen.
És persze természetesen lehetőséget adunk ilyenkor, hogyha megnyugodott, akkor a következő csoporttal bemenjen ismét, és általában ez is a jellemző, hogy ha elsőre megtorpannak, másodszorra biztos, hogy végig mennek. Az első 15 perc az is más, akkor mindenki talán hangosabb, kicsit csikítozik, jaj, de félek, jaj, de izgalmas, és ez így a 15 perc után egy ilyen néma csend. Tehát valahogyan az emberben ott már bent tudatosul az, hogy úristen, mindenki magába fordul. Tényleg itt arról van most szó, hogy beleéljük magunkat abba a világba. Utána megint eltelik egy kis idő, és valahogy megint felszabadultabbak, hihetetlenül nyitottabbá válnak bent az emberek. Ezt a vakoktól tudom, a vezetőktől tudom, és amikor ide kérnek, akkor már én hatalmas mosolygó szájjal találkozom velük, és unyorító szemmel látom őket.
A utcai forgatag?
Ugyan, kérlek szépen, én nagyon sok érdekes dolog van.
Na, itt egy szemetes.
Például.
Van valami fém.
Na?
Egy bicikli.
Helyszínt rendeztünk be, ezt valósághűen, hangokkal, illatokkal, kezdve a Erdészháztól. Az utolsó helyszínünk egy bár lesz, ahol még fogyasztani is lehet, tehát ki lehet próbálni azt, hogy tudunk-e fizetni.
Egy alkoholmentes bár, ahol vagyunk.
Sajnos.
Lehet kapni kávét 200 forintért, aztán áztal meg kepi 299.
Akkor megmondom őszintén, valami olyasmit szeretnék, ami egészre jön ki. Kaptam itt a kollégáimtól 300 forintot, hogy ezeket itt el tudom használni, de megőrülnék, ha nekem 299-et kellene leszámolni, tehát én belátom, hogy ez nagyon nehéz, de mondjuk 200-ért valami ásványvizet.
Ásványvizet?
Már 3 éráruljuk egyébként.
Hát tessék?
Az már 3 éráruljuk.
Az már 3.
Ez nem vált be ez a 299, ez tényleg. A hangom irányába elindulsz.
Igen.
Lesz 3 bárszék, az egyik leírdáljuk, ez vagyok én, mellettem jobbra, akkor neked balra, itt van az egyik, itt kapok,
igen.
Ha arra leülsz, akkor előtted van a pult.
Na, lássuk.
Nagyon sok beszélgetés folyik, tehát nagyon sok csoporttal történnek utána spontán beszélgetések, amik egy-két kérdésből indulnak ki, például abból, hogy álmodtok-e, akkor a vezetők akár órákon keresztül tudnak beszélgetni, úgyhogy általában nálunk így a 8-órai zárás, az nem jellemző, hiszen utána kikerekedik egy érdekes téma, akkor így mindenki és a többi látogatók is csatlakozni szoktak. Nagyon nyitottak az emberek is, akik hozzánk jönnek, és a vezetők is, akik itt dolgoznak.
Olyan ember, aki felnőtt korban vakult meg, könnyebben tudsz mondjuk te beszélgetni.
Mert vannak olyan közös élmények.
Az a piros Ferrari, hallod, az a Testarossa, tudom melyik az.
Én bezzeg még nem láttam igazi Ferrari Testarossát, legalábbis élőben még nem. Ezzel szemben a láthatatlan kiállítást, azt már láttam. Faragó Évával, a kiállítás szervezőjével beszélgettem. A láthatatlan szobába pedig Szilárd, Gyuri bácsi és Adél kísért el.
Na hát, Krisztina, szerinted mit bizonyíthat egy ilyen kiállítás, mire lehet ez jó?
Egyáltalán, hogy aki lát, kicsit elképzelje, hogy milyen ez, hogy fú, milyen érdekes, hogy azokra kell figyelni, hogy mondjuk ott egy autó, vagy hogy éppen az ajokból mennyi mindent lehet megtudni, de csak úgy vagyok ezzel, mint bármi mással, tehát hogy legalább annyira érdekes ez, mint mit tudom én, mind nekem azok a dolgok, amiket a japán barátnőm mesél. Tehát, hogy az lenne a jó, hogyha ilyen szinten lenne érdekes.
Volt benne egy egészen érdekes foszlány, amikor azt mondta az úr a riportban, hogy azokkal tud egy látó ember jobban beszélgetni, akik felnőtt korukban vakultak meg, és így lehetnek közös kapcsolódási pontok. Te vakon születtél, vagy később vesztetted el a látásodat?
Vakon születtem.
Uh-huh. És például a hétköznapokban kicsit sem vagy bizonytalan? Tehát azt a fajta kivetettséget, amit mondjuk Bálint érezhetett ebben a riportban, nyilván neki ez a helyzet új volt, de te előfordul, hogy bizonytalan vagy?
Persze, előfordul. Mondjuk, hát nem tudom, milyen egészen apró hétköznapi helyzetek, hogyha beszélgetnek körülöttem éppen akármilyen, mit tudom én, új ruhákról, új tojtartókról, vagy tévéműsorok, amiket én még nem néztem, hogy fú, ki, hogy néz ki, akkor sokszor elgondolkozom, hogy nád, hogy is kapcsolódjak be egy beszélgetésbe, de mindig próbálok arra gondolni, hogy ne arra vetítsem ki, vagy ne arra érezzem ki, hogy na hát ez csak azért van, mert nem látok, mert akkor ebből nagyon, nagyon rossz helyzetek, meg nagyon rossz önsajnáló helyzetek alakulnának ki, hanem egyszerűen azért, mert mit tudom én, más csináltam, és nem néztem meg éppen azt a tévéműsort.
És azok a szórakozó helyek, mert itt például egy bárról talán, vagy egy kávézóról volt szó, ezeken a helyeken te hogyan boldogulsz?
De igen, ez jó kérdés. Én mondjuk alapból ez szerintem az a, nem tudom, természetem, vagy hangulataim, vagy érdeklődésem miatt van így. Tehát, hogy én nem szoktam nagyon diszkóba járni, de azt hiszem, hogyha látnék, akkor sem. Tehát, hogy inkább a barátaimmal sétálni szeretek, vagy nagyon sokat olvasni, álmodozni. A diszkóban bizony zavarban lennék, hogyha ilyen hatalmas hangzavarban, mondjuk ez volt akkor is, amikor Bambergben tanultam, hogy azért elmentem első nap egy városnézésre, egy jó kis füstös kocsmába. És ilyen hatalmas hangzavar volt, és nem tudtam azt se, hogy éppen kikkel beszélgessek ott körülöttem. Tehát ott például tényleg azért nehéz volt, mert nem tudtam valakire egyértelműen ránézni, hogy na, most veled beszélgetnék. És hát az se jó, hogyha mindig megérintek valakit, hogy te figyelj már, mert én is zavarba jönnék ettől, hogyha csak érintéssel lehet kommunikálni, kezdeni. Úgyhogy ezek tényleg sokszor nehéz helyzetek.
Aha, és a hangja alapján például mit tudsz leszűrni egy embernek a belső tulajdonságaiból?
Ez is jó kérdés. Vannak olyanok, amiket rögtön gondolok, de ezek inkább olyan megérzésszerűek, hogy mondjuk valaki szeret olvasni, vagy hogy valaki éppen hány éves lehet, vagy mit tudom én, olyanokat is lehet, hogy cigarettázik-e, vagy esetleg, hogy...
Olvastam azt, hogy te az órákon a laptopoddal dolgozol, és például az olvasás, az hogyan lehetséges számodra? Tehát mik azok a kiadványok, amiket el tudsz érni? Vagy amikor még nem volt laptopod, akkor például a tananyagot általános iskolában és középiskolában hogyan sajátítottad el? Tehát akkor az összes tankönyvet, amit mi használunk, matematika, történelem, irodalom, azt át tudták ültetni bréírásra?
Nem mindegyiket. Mondjuk általános iskolában azért volt egyszerű, mert a vakok általános iskolájába jártam, és kapásból bréírásban kaptuk a tankönyveket. Gimnáziumban eléggé sokat megkaptunk felolvasva, ami meg nem volt meg, azt vagy magamnak próbáltam leírogatni, vagy otthon lediktálták belőle a feladatokat.
És mit olvasol szívesen?
Mindig más. Nagyon sok verset, regényeket. Most már tényleg úgy megy, hogy beszkennelem, és akkor a laptopommal, csak hát a laptoppal meg nagyon monoton, úgyhogy egyáltalán azért, hogy kicsit magamhoz szelidítsem, kitaláltam, hogy na igen, lakik a laptopban egy óriás, ez a szörnyű monoton férfi hang, és akkor ez felolvas, mert amúgy nem vagyok egy nagy számítógépes, tehát tényleg csak azért, hogy használni tudjam, megolvasni tudjak vele.
És mik azok a dolgok szerte a világban, amiket te másképp érzékelsz, mint egy olyan ember, aki a szemével lát, tehát hogy mivel látsz? Beszéltünk a tapintásról, hallásról, de miben más ez, mint ahogy mi hallunk és tapintunk? Tehát mit érzékelsz másként?
Ez is érdekes, mert sokszor mondják, de még otthon is a szüleim is, akik pedig hát eléggé jól ismernek, hogy biztosan sokkal másképpen, vagy sokkal jobban hallok, vagy érzékenyebben tapintok, vagy a szaglás esetleg. Igaziból nem tudom, ezen is otthon szoktunk nevetgélni, hogyha megyünk hazafelé, lehet, hogy már akivel éppen megyek és lát, jobban megérzi, hogy milyen étel készül otthon, én meg még mindig nem, tehát egyáltalán nem is tudom, hogy tényleg jobb-e vagy más-e a szaglásom. Az viszont tényleg úgy lehet, hogy mindenféle kis információban rakok össze egy egészet, és akkor tényleg, hogy egy kicsit a hallás, kicsit a tapintás, kicsit a szaglás, ami esetleg tényleg más lehet, azok a beszélgetések, hogy egy-egy beszélgetésnél tényleg az marad meg, hogy miről beszélgettünk, hogy mennyire jó hangulatú, meg mennyire mély volt egy beszélgetés, és nem azok a külső dolgok, amik másnak, tehát valakinek, aki lát, sokszor elveszik a figyelmét, de azért ezt sem mondom, hogy nekem nem fontosak, mert persze nekem is fontos, hogy éppen ki hogy néz ki, vagy hogy én olyan ruhákat hornyok, amikről azt érzem, hogy jól nézek ki bennük, úgyhogy azért ezek is fontosak, persze.
Köszönöm szépen, kedves Krisztina, hogy itt voltál a stúdióban, és én elbúcsúznék a hallgatóktól. Ennek a műsornak, a Másképp című műsornak a szerkesztője Kelemen Éva volt, a hangmérnök Bartyik Bálint, a mikrofonnál pedig a botor módon bemutatkozni elfelejtő Halász Glória. Köszönöm szépen a figyelmeteket, jövő héten újra jelentkezünk.